Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatát hallgatják. Ezen belül is Bíró László püspök atya hívom a családokat, április levelének a megbeszéléséről lenne most szó. Mai vendégeink, akiket nagy szeretettel köszöntünk, Gregor Gábor és felesége Ági. A műsort vezetik pap Ági és Miklós.
Nagy szeretettel köszöntelek én is benneteket, és nagyon örülünk, hogy elfogadtátok a hívásunkat, és együtt beszélgethetünk erről a szép levélről. Biztos emlékeznek a kedves hallgatók rátok, hiszen hosszú ideig ti vezettétek ezt a műsort, és tőletek vettük át. De hát, ha van olyan a kedves hallgatók között, aki nem ismer benneteket, ezért azt kérjük, hogy egy kicsit mutassátok be magatokat, egymást, a családotokat, és meséljetek arról, hogy mi az, amit egymást szerettek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mi 39 éves házasok vagyunk, 5 fiú neveltünk föl, jól-rosszul. Azok közül 2 nős, az egyiknek már gyermeke is, egy kislány, egyetlen unokánk, és a 5 közül a 3. a közeljövőben fog házasságot kötni, úgyhogy az arány javul. Amit Ágiban szeretek, az ő jókedve, nyitottsága mások felé, nyitott szíve, empatikus lelkülete, ma nagyon-nagyon hiányzik, én úgy gondolom, a piacon. Ezzel ő nagyon sok embernek a szívét el tudja érni, és meg is tudja nyitni a jókedvével és a nagy szerető szívével.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Gábor nem sokat hagyott most nekem így a család bemutatására. Nagyon-nagyon szeretek Gáborral együtt munkálkodni, dolgozni. Most már úgy mondhatjuk, hogy az úszőlőjében, mert főfoglalkozásban most már csak szolgálunk. Amióta Gábor nyugdíjba ment, én otthon maradtam a gyermekekkel. Amit igazából ő benne leginkább becsülök és szeretek, Gáborban fantasztikus nyitottság van a megújulásra, a jobbításra, a dolgokhoz mindig úgy áll hozzá, hogy lehetne azt még jobbá tenni. És ezt mindig csodálom benne, mennyi energia és kreativitás van, és kitartás és küzdeni tudás a jóért. Nagyon szeretem és becsülöm benne azt, hogy aki korábban inkább csak az eszével és az okosságával volt értékes, ő megnyitotta a szívét is, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk otthon a gyermekekkel együtt, hogy olyan férj és édesapa, aki az ész emberből szívemberré tudott válni.
Köszönjük szépen! Holnap már virágvasárnap, ez azt jelenti, hogy közeledik húsvét 40 napi készület után, amikor ezt a 40 napot nagybőjtnek is, szent 40 napnak is nevezzük, ez rávilágít arra, hogy készületi időknek 2 irányvonala van, az egyik a bőjt, a lemondás, az önmegtagadás, a másik a szent, az ima, bűnbánat, szentgyónás, a csendek, a szentáldozás, a keresztút. Miként sikerült eddig készülnötök az ünnepre?
Én valahogy úgy állok hozzá mindig az ilyen időszakhoz, hogy az ne egy program legyen. Ez alatt azt értem, hogy ne csak nagybőjtben bőjtőjünk, vagy éljük az életünket úgy, mint ahogy úgymond az egyház előírja, hogy elvárja tőlünk. Bőjttel én nem foglalkozom, mert én minden nap bőjtölök, ha szabad így fogalmazzam, a diétám miatt, amit csinálok. Sokkal inkább arra próbálok figyelni, Jézus mit tett akkor is, mit tenne most is, vagy mit tesz most is az életembe, és mit kellene nekem hozzátenni. És a nagybőjt az ne csak ebből a 40 napból álljon, hanem hogy túlnyúljon a húsvéton. Nem azt mondom, hogy egész évben nagybőjt legyen, hanem sokkal inkább Jézusra való kapcsolatom az ne csak nagybőjtre korlátozódjék, hanem azon túl is mindig Jézussal legyen egy kapcsolatom. 2 dolgot említenék, ami nagyon fontos nekem ilyenkor, és amit teszek, vagy teszünk együtt pontosabban Ágival, hogy a templomunkban minden nap újra kezdem. A templomunk minden nap este nyitva van, ki van téve az oltári szentség, és Jézussal csöndben ott lehet lenni, és ez nagyon jó. Nagyon jó csöndben lenni, és végre őre hallgatni. Nem könnyű, nem volt most se könnyű néha, hogy csöndben legyek a lelkembe, és ő rá figyeljek. A másik, mivel házas hétvégések vagyunk, megkértek bennünket egy lelki program megtartására a Szentendrei régióban. Ezen kívül egy keresztutat is fogok tartani, de nem egyedül, hanem Ágival a plébániai templomukban. A harmadik, ami igazán mondhatnám így, hogy nagy kihívás, hogy nagy csütörtökön este virrasztás van a templomunkban, és ott a lelkipásztori kisegítőknek lehetőség van elmélkedni. És ez egy nagy kihívás nekem, hogy Jézusról beszélhetek, hogy hogy élem azt meg Jézusnak azokat az utolsó óráit.
Tulajdonképpen ezek a feladatok, szolgálatok, amiket végzünk, ezek jelentik számomra a nagybőjti elmélyülést Jézusban. Nagyon sokat ad nekem a készülés ezekre a feladatokra, és amit Gábor említett, ez a csöndes szentségimádás a templomunkban, ez egy külön ajándékként jött most nagybőjtre. János atyánknak egy csodálatos ötlete volt, hogy segítse a híveket ahhoz, hogy naponta csak pár percet, de csöndbe legyenek együtt az Úrral, és ezt hál' Istennek, hogy Gáborral együtt minden nap meg tudjuk tenni, hogy ott vagyunk egymás mellett és az Úr előtt.
A levél rámutat hitünk centrumára. Az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcspontja. Csodálatos sokoldalú misztérium, a világosság, a hit Krisztus áldozatának és jelenlétének a misztériuma. Addig, ameddig az anyagi világ a biológiai és fizikai valóság felől akarjuk megközelíteni, nem fogjuk megérteni. Csak ha az ember ki tud tárulkozni az eukarisztia természet feletti dimenziói előtt, akkor érintheti meg a szívét, lelkét. Az eukarisztia hálaadás, ez a szó egyik jelentése. Ezen kívül a Szent Mise egyik elnevezése is. Ti is erőforrásnak, csúcspontnak élitek meg a Szent Misét?
Nagyon mélyen érint engem ez a kérdés, mert életünkben vagy életemben volt olyan szakasz is, amikor igazából még mai szemmel azt mondhatnám, hogy nem tudtam igazán átélni, hogy mit jelent a Szent Mise. Tehát ott voltunk, ott voltam, jelen voltam, de ahogy itt Miklós olvastad Bíró László püspök atya leveléből, hogy nem érintette meg a szívemet, és sokáig inkább ilyen teológiai, titokzatos dolognak gondoltam ezt az egészet. Egyszer eljutottunk egy Szentlélek szemináriumra Gáborral, és akkor döbbentem rá, hogy az Isten személyes kapcsolatban akar lenni velünk. Nem egy ilyen elméleti, szép fejtegetésben, messzi ködben távol tőlünk, hanem egészen a szívünkig szeretne hatolni. Ő végtelen szeretettel szeret minket, és arra vár, hogy megnyissuk a szívünket felé, és elkezdtem gondolkozni rajta, hogy Istenem, hogy van ez, hogy te ott vagy jelen a Szent Misébe, az oltári szentségbe, én ezt igazán nem is tudtam eddig fölfogni. És máig sem foghatom föl, hiszen ez egy akkora misztérium, amit az ember itt a földi életben nem érthet meg. Ez lehet a legnagyobb tudósok se, vagy teológusok sem tudják ezt valószínűleg megérteni teljes mélységében. Viszont azt, hogy tudni, hogy az ő szeretete olyan végtelen, hogy a világ mindenség teremtőjéből ő egy ostyába belelényegül, amit fölfoghatatlan számomra, hogy egy kis ostya darabban ott van a világ mindenség ura, hát ez egy olyan mély szentség és alázat az ő részéről, amit mi nem tudunk emberként fölfogni. Egyszer volt egy nagyon mély élményem a Szentmisén, amikor még úgy tapogatóztam és kerestem Isten felé, hogy ezt a személyes kapcsolatot meg tudjam élni vele. Szent áldozáshoz álltam sorba, és a sorban előttem, tudom én, 3-4 emberrel egy idősebb hölgy áldozott, és a kezébe kérte a szentostját, és én akkor úgy véletlenül oda néztem, és annyira meghatott az a gyengéd mozdulata, ahogy fogta, az a ráhajló szeretet, ahogy nézte azt a szentostját, akkor döbbentem rá, hogy hát ez az asszony, ez nem valamit, hanem valakit tart a kezében. Mai napig emlékszem rá, ez 15 évvel legalább ezelőtt történt ez a... Ott fordult meg bennem az én hitem az áldozásról, a szentostjáról, az eukarisztiáról, hogy mit is jelent ez. És azóta minden áldozásnál ezt élem meg, hogy Uram, én most téged veszlek, nem egy ostyát veszek a számba, hanem téged, és te adod magadat nekem. És köszönöm, hogy magadat ajándékozott, ezzel táplálsz engem.
És akkor már is a hálaadás is megvan.
Igen, ez így is van, amikor a pap felmutatja a szentostját, ugye a átváltoztatás után, akkor jön belőlem rögtön ez a hála, hogy Istenem, köszönöm, hogy ez most már nem egy ostya, hanem te vagy ott jelen. És ezzel magamban is erősítem ezt, hogy a hitem, hogy itt most nem egy előadáson vagyok, hanem egy csodálatos eseményen, ami Isten is közöttünk történik.
Én a saját Jézusra való kapcsolatom fejlődéséről szeretnék most néhány gondolatot megosztani veletek és a hallgatókkal. hallgatókkal. Én vidékről származom, egy kis faluból, azt hoztam magammal, amit a népi vallásosság adhat egy felnővő gyereknek. Nagyon szerettem a templomba lenni szentmiséken, valahogy vonzott a templom mindig is, utána is, egyetemista koromban is, és tulajdonképpen mai eszemmel visszatekintve a későbbi időszakot is már Ágival úgy látom, hogy ez olyan volt, mint ez a szokásos vasárnapi vallásosság. Igazán tanultam is róla, hogy mi az, hogy szentmise, okos-e dolgokat hallottam róla, tudom, milyen részekből áll, de valahogy nem tudott közelebb jönni hozzám, közelebb kerülni a szentmise. Igazán akkor történt meg a közelebb kerülés hozzám, amikor megtapasztaltam, személyes kapcsolatban lehet Jézussal kerülni, és ő ma is él, és ilyen formában is vele lehet találkozni a szentmisében. Úgyhogy azóta én a szentmisét végig élem, hogy Jézus ott megszületik, és keresztre feszítik, megtörik, és odaadja magát nekünk. Még egy dolog, ami úgy tükrözi az én változásomat, vagy hozzáállásomat, hogy volt olyan időszak, amikor nem tudom, miért úgy magam is a kezembe kértem őt áldozáskor. Aztán hát nem is olyan régen, vagy éve, vagy mikor rájöttem, hogy hát kit is tartok én a kezemben, hogy mennyire úgymond méltatlan vagyok, hogy a kezembe van. Mert addig kezembe fogtam őt, és így adoráltam. Szóval így mondanom, néhány pillanatig, és utána vettem őt magamhoz. De aztán bennem ez úgy átalakult, átformálódott, hogy ő sokkal nagyobb annál, hogy a kezembe lehetne, vagy van, és ott tarthatom őt, hogy már a számba kérem őt egyből. És olyan jó, mert talán azt mondom, hogy amikor a pap így felmutatja nekem, hogy Krisztus teste, a szentostját, akkor mindig elmosolyodom. És ő visszamosolyog rám. Szinte így élem ezt meg. És így fogadom őt magamba, és nagyon jó ilyen, úgy érzem, hogy magam, mintha így egymást átölelnénk. És akkor csendben vagyok, és igyekszem ráfigyelni.
Köszönjük szépen, hogy ezeket megosztottátok, ezeket a mély belső megtapasztalásokat. Nagyon fontos pillanatok ezek, azt hiszem, a keresztény életünkben ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a Jóistenhez, és valami picit a misztériumból, a titokból, az érthetetlenből talán megértsünk. Az jutott eszembe, amikor én döntöttem el, hogy minden vasárnap fogok szentáldozáshoz járulni, egyetemista koromba, barátnőmmel mentünk el egy Bach hangversenyre, és ott valahogy a szép zene, a sok minden tapasztalat, a hittanok, és valahogy ott érett meg a gondolat bennem, hogy akkor mennyire akkor teljes a szentmisén való részvételem, hogyha a szentáldozáshoz is tudok járulni, hogyha valahogy akkor alakul a kapcsolat.
Nagyon szép, amit mondtál, Ági, mert ez színessé teszi, hogy a Jóisten mennyire különböző módon jut el mindannyiunk szívéhez. Te hozzád a Bach hangversenyen tudod téged megérinteni. Engem ezen a Szentlélek szemináriumon, hogy személyes kapcsolatban legyek vele. Gábor pedig, ahogy ő elmesélte, tehát, hogy mindenkihez megvan az ő útja, és senkihez se egyforma. Ő ismer minket teljesen.
És ez mindig azt bizonyítja, hogy Isten végtelen.
Igen, igen, igen.
És nem lehet megújni.
Nekem meg óriási ajándék az, hogy te megkaptad az áldoztatási engedélyt, és soha nem tudom elfelejteni azt, amikor Rómában voltunk először, és a katakombában megkért Zoli atya, hogy áldoztassál te is, és segítsél neki, és ott lenne a katakombában a te kezedből lehetett áldozni. Az engem ott annyira meg is rázott, meg fel is emelt, és azóta is mindig, amikor sikerül ezt újra megismételni, nem Rómát, hanem ezt az áldozást, hogy te kezedből vehet az ostját, akkor ez nekem mindig óriási erősítést ad. Hogy így ketten is együtt, meg Istennel is együtt, hármasban.
Miklós, tényleg, amit most mondtál, nekem is eszembe jutott egy ilyen történet a mi életünkből, hogy Gábor ott szokott minisztrálni reggelente János atyának a misénken, és egyszer János atya nagyon nem érezte jól magát, és odasugta Gábornak, hogy te fogsz áldoztatni. És még soha életében nem csinált ilyet, rendkívüli eset volt, tehát még nem volt neki ilyen lelkipásztori kis segítői képesítése. De János atya olyan helyzetben volt, hogy át kellett adja a minisztránsnak ezt a jogot. Engem annyira megérintett, hogy tényleg csak könnyes szemekkel tudtam magamhoz venni az urat Gábor kezéből. Tehát ez valami egész különleges ajándék, tényleg.
Más. Igen. Más. Egy teljesen más. Megfoghatatlan, vagy megmagyarázhatatlan. Kicsit olyan lebegő érzés az embernek.
Hát, úgy is mondhatnám, hogy az ember áldoztat, ami más állapotba kerül, legalábbis én ilyenkor ezt úgy érzem, hogy magam ilyenkor, és mint az előbb mondtam, mosolygásra én igyekszem rámosogni az emberekre, mert ilyenkor megdöbbenek, hogy jönnek az emberek velem szembe áldozni, hogy gyűrött arcok, szomorú szemek, és ti megpróbáljuk rájuk mosolyogni, és megáldoztatom őket, akkor rájuk mosolyogok, hogy Krisztus teste, és van, aki már visszamosolyog. Már jön, már látom, hogy mosolyogni fog, már mosolyogva ott állott előttem. Mert én mosolyog, és ő visszamosolyog. És ez egy nagy ajándék nekem ilyenkor.
Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatában Bíró László püspökatya Hívom a családokat áprilisi levelét hallgatják, és annak a megbeszélését. Mai alkalommal vendégeink Gregor Gábor és Ági, a műsor vezetői Pap Miklós és felesége Ági.
A levél folytatása. Az eukarisztia nagy csütörtökön este a közösen elköltött húsvéti vacsorán született. Vegyétek és egyétek. Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és odaadta nekik ezekkel a szavakkal. Igyatok ebből mindnyájan. Nagy ajándék, hogy ezt minden szentmisén hallhatjuk. Most nagy csütörtökön is hallhatjuk, egyesülhetünk Krisztussal, aztán nagy pénteken a kereszten lévő Krisztussal, és nagy szombat éjszakáján már a feltámadt Krisztussal. Gondolom, hogy ti is a Szent Három Napon részt vesztek, és hogy élitek meg ezt a három napot, és hogy élitek meg ezt a három különböző találkozást Jézusra, ezt a három különböző találkozást az eukarisztiával a szent áldozásban.
Hát én ahhoz szeretnék egy gondolatomat hozzátenni, amit fölolvastál, Ági. Jézusnak nincs erre szüksége, amit én most mondani fogok, de nem bírom magamba tartani.
Nekünk biztos van.
Annyira csodálatos. Ugye azt mondja Máté evangéliumnak a végén, hogy én veletek vagyok a világ végezetéig. És ő most is itt van, és hogy van itt? Szóval ennyire előre tud gondolkodni. És valami olyan csodálatos idézelve eszközt hagyott nekünk itt, a kenyeret és a bort, hogy ő oda rejtőzött el. És az a itt léte nem szakadt meg, hogy akkor itt volt, 2000 évvel ezelőtt, földön járt, itt élt, és azóta gyakorlatilag a Szentostjában, ugye meg a Szent Vérben, gyakorlatilag itt van közöttünk. És ő ma is él, és minket gyógyítani akar, ma is. És velünk akar lenni. Másik, ami ilyen kedvenc, szabad így mondanom, szentírási részem, az a Jelenések könyvének 3:20. Nézd, az ajtónál állok és kopogok. csak kinyitja az ajtót, bemegyek vele, étkezem. Hogy ő kopogtat az ajtónkon, zörget, az ajtó be van csukva, de ő felüli oldalon, Jézus felüli oldalon nincs kilincs. A kilincs a mi oldalunkon van. És rajtunk áll, ami döntésünkön múlik, hogy én kinyitom-e azt a kilincset. Meghallom-e, hogy kopogtat valaki, és kíváncsi vagyok-e arra, hogy kinézek az ajtón keresztül, hogy ki van ott. Nem a kutya a farkával csapkodja az ajtót, hanem ott van Jézus. És ha ott van, akkor beengedem-e magamhoz, és akkor ott van velem. Ez egy fantasztikus dolog, és ennél nagyobb csodát nem tudok elképzelni, már sokszor gondolkodtam azon, hogy mit lehetett volna még kitalálni Jézus helyében. De egyszerűen annyira minden nap észel, minden nap eszünk kenyeret, iszunk, ha nem is bor, de vizet, ugye, tehát az iváshoz kötődik. Annyira hétköznap is, annyira triviális, amit Jézus ránk hagyott, és hogy ránk hagyta magát ebben.
És nagyon jó, hogy ezt mondod, mert nekem is pont ez járt az eszembe, hogy milyen zseniális ez a gondolat Jézustól, hogy ő így maradt itt, mert ez ugyanúgy elérhető, és csak hittel érhető el egy egyetemi professzornak, mint egy egyszerű falusi néninek. Teljesen mindegy, hogy milyen szinten van észbelileg vagy képzettségben. Minden ember számára a legegyszerűbben, a kenyérben és a borban, mindenki számára elérhetően. Csodálatos az Úr, hogy ő neki az volt a legfontosabb célja, hogy minden emberhez eljusson. És milyen hihetetlen, amit ember föl se tud fogni, és ilyen, ugye a legjobb találmányok azok a legegyszerűbb, a legzseniálisabb találmány. Hát Jézusnak ez a világ legzseniálisabb találmánya az Eukarisztia. És ha belegondolunk, a világ legnagyobb csodája, hogy egy kicsi ostyában hatalmasabb erő van, mint a világ legnagyobb erőgépében, amit kitalálta. Hiszen ő a világ mindenség ura. És hogyha belegondolunk, hogy őt vesszük magunkhoz, hát beleborzong az ember. Mennyire fölfoghatatlan ez számunkra. Mekkora megtiszteltetés, hogy ő velünk akar lenni.
Visszatérve a kérdésetre, Mágyi, hogy nagy csütörtök, nagy péntek és nagy szombat. Itt bizonyos fokig együtt is vagyunk Ágival, meg külön is, mert ő a kórussal énekel. Tehát fizikailag nem vagyunk egymás mellett. De amire mi törekszünk egyébként is, mint az elején mondtam, hogy nem csak nagyböjt, de hanem azon kívül is, vagy azon túl is, hogy egységben legyünk mi egymással és ő vele. És ez az egység akkor is megvan ilyenkor nagy csütörtökön, nagy pénteken, amikor ő másütt ül a templomban, mint ahogy én ülök. Mondjuk nagy szombaton már egymás mellett ülünk este. Nincs, ami elválasszon egymástól bennünket, hanem az a lelki egység akkor is megvan közöttünk. És ott a templomban is, és otthon is. És Jézus ott van velünk. Erre Ági találta ki, van egy olyan szavunk, amit szoktunk mondani, trialógus. Mert nem dialógus, csak ketten vagyunk itt jelen, hanem trialógus, a tri, ugye az három, a harmadik meg ő, és itt van közöttünk, és ezt jó megélni és megtapasztalni egymás között, hogy egységben vagyunk. Egy lelki egységről beszélek alapvetően, de ennek van egy kihatása a ima egységünkre is, amikor imádkozunk, és a testi egységünkre is. Tehát egységben ő mindig ott van. Tehát, ha velünk akar lenni, akkor nem úgy van, most akkor becsukom az ajtót, nem maradj kívül. Tehát ez majd akkor majd egy sorra kerülsz.
Szólok, amikor jöhetsz.
Beengedlek. Tehát ez nem így működik, hanem így, és ez nagyon jó megélni ezt az egységet vele. És ebben tudjuk egymást erősíteni, mint házaspár. És ez külön, majdnem, hogy a feladatunknak ére gondoljuk, vagy véljük, vagy és tartjuk, hogy a házasságról sokat beszéljünk, a házastársak egységéről, és abban, hogy Jézus hogy van benne, és erőt tegyünk tanúságot. Mert annyi támadás éri ma már a házasságot, a házaspárokat, hogy abban csak Jézus tud bennünket erősíteni.
Igen, tehát hogy a lelki egységnek ő a forrása, és egy-egy ilyen nagycsütörtöki, nagypénteki szertartáson, illetve nagycsütörtökön szentmisén, amikor én fönn a kóruson vagyok az énekkarral, és éneklünk, leszoktam nézni, hogy hol van Gábor, és annyira élem azt, hogy mi akkor is lélekben együtt éljük most át ezt az egészet, amit, mert ezek csodálatos történések, amik egy-egy ilyen szertartáson vannak, hogy mi egészen együtt vagyunk, és egységben ő vele, az Úrral, hiába vagyunk fizikailag távol, szavak nélkül is értjük egymást után, amikor megyünk hazafele, hogy amit átéltünk, azt úgy a lelkünk egymásnak elmondja valahogy, hogy megosztjuk egymást. egymással, hogy éltük meg ezt a szentmisét. Ezek mindig egy-egy különleges élményt adnak, és megújítják a hitünket, az egységünket Jézussal. Ezek minden, és minden évben más.
A levél folytatása. Semmiképpen nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az eukarisztikus lakomának mélységes és elsődleges értelme az áldozat. Az eukarisztiában Krisztus újra megjeleníti számunkra a Golgotán egyszer s mindenkiért bemutatott áldozatot. Örömben, bánatban a szent áldozás a találkozás Jézussal megerősít bennünket, valamennyiünket. De tudjuk, a gyakori találkozás rutinszerűvé is válhat. Hogyan tudjuk ettől megóvni magunkat?
Nagyon egyszerűen. Számomra egyetlen útja és módja van ennek, hogy én nem csak a szentmisén, nem csak a templomban, hanem otthon, a családomban, Ágival való kapcsolatomban is, külön is, meg együtt is vele, mint házastársammal együtt, Jézussal való személyes kapcsolatra törekszem, hogy ez minél személyesebb legyen. Azon dolgozom, ha szabad ezt a szót használni, dolgozom. És ez a személyes kapcsolat adja azt nekem, hogy soha nem unalmas nekem egy szentmise. Mert mindig, ha befele figyelek, mindig újabb és újabb inspirációkat kapok. Szinte a Szentlélek tölt el, amikor olyan fölismerések jönnek föl bennem, ami megvilágosodásszerűen, biztos ismeritek ezt a fogalmat, hogy úgy egyszer csak úgy valami beugrik, és akkor teljesen helyére kerül vagy. És ezért én, ez az alapja nálam a Jézusa való személyes kapcsolatnak, az otthoni imának, az otthoni elmélkedésnek, az otthoni napközbeni velejárásnak, tehát mind innen forrásozik számomra ez az alapja, hogy nem tudom megúrni a szentmisét.
Ugyanígy élem meg én is Gáborral, hiszen hála jó Istennek, hogy megkaptuk ezt az ajándékot, hogy házaspárként egészen egyek tudunk lenni a hitben Jézussal, és a mi életünknek ő a középpontja. Nem egy kipipálandó programpont, hogy na elmegyünk a szentmisére, és akkor ez is megvolt, hanem most már évek óta minden reggel ezzel kezdjük a napunkat, és lehet, hogy emiatt van, nem tudom, hogy emiatt van-e, de tényleg nem tudjuk megunni, tehát annyira benne vagyunk az ő erőterében, és hogy otthon is, tehát nem hagyjuk el az imáinkat, a szentírás olvasást, és valahogy ebben is egyek vagyunk. Tehát az, hogy rutinossá váljon, az valahogy régen volt ilyen, igen, emlékszem, hogy egy kicsit olyan volt, mintha egy színi előadásra mentem volna szentmisére. Akkor, amikor az egész egy ilyen távoli volt, hogy hát Isten, hát igen, Isten van, meg igen, de hát én nem vagyok hozzá méltó, meg amikor Jézus nem ezt akarja, ő minket akar, ő azt akarja, hogy mi érezzük, hogy ő jelen van az életünkben, és velünk van minden nyomorúságunkban, szenvedésünkben, de az örömeinkben is, tehát együtt örül velünk, együtt érzi a fájdalmunkat, be akarja kötözni a sebeinket, őt minden érdekli, őt rettentő fontosak vagyunk az ő számára, sokkal fontosabbak, mint mi gondolnánk. És ha ezen minden nap elgondolkozunk, és minden nap megköszönjük, hogy Istenem, köszönöm, hogy fölébredhetem, hogy megértük ezt a napot, és ketten értük meg, egymást láthatjuk, hogy örülhetünk egy másnak. Köszönöm, hogy testi, szellemi és lelki épségben élhetünk. Hogy soha nem kellett igazán szükséget szenvednünk, mindenünk megvolt, és ezt is neked köszönhetjük. Tehát minden nap tulajdonképpen ezt szépen mondják, talán az egyházban szoktak ilyen kifejezéket használni, hogy felindítjuk magunkban a hálát, de hát tényleg nem tudok jobb szót rá, de ez valahogy nem egy mesterkér dolog, hanem egy szívből jövő hála, hogy belegondolok, hogy igen, voltunk mi is nehéz helyzetben, és hála jó Istennek azokat túlélt, vagy kikerültünk belőle, és az Úr mindig segített tovább lépni. Minden nap végig gondolom, hogy milyen jó, hogy élünk, hogy van egy szép otthonunk, gyerekeink, csodálatos családunk van, és hogy mennyi mindennek lehet örülni, és ezt mindenki köszönhetjük. Hát mit van, amit nem kaptál? Ott van a Szentírásban. Nem tudom, mi most a kérdésre válaszoltunk, de hát, valahogy ez jött ki már.
Hát, nagyjából, igen, persze.
A lelkesedés ezt hozta ki belőlünk.
A mai világban azt hiszem, hogy a házasság nagyon fontos dolog, és a házasságról beszélni, a keresztény házasságról beszélni, és a keresztény házasokat erősíteni, illetve a jegyeseket irányítani a keresztény házasság felé, nagyon fontos, hiszen nagyon sok fiatal nem is köt egyáltalán házasságot. Nagyon lényeges, és hát ahogy hallottam, a ti gyerekeitek is egyházi házasságot kötöttek, mi is örülünk, hogy a gyerekeink ebbe az irányba folytatják a mi életünket. Azonban hallunk nagyon sok olyan házasságról is, ahol ez nem sikerül. A levél is beszél ilyenekről, és a levélben egy bizonyos másik vonulat is van, ami arról szól, hogy a esküvő az nászmisében legyen, avagy egy sima esküvő legyen, a templomi esküvő és a közös élet kezdete. A levél oda jut ki, hogy fel kell készülni a szentségvételére, és hogyha nászmisére készül a pár, akkor fel kell készülni a szent áldozásra is. Ha valamelyik fél még nem volt első áldozó, akkor erre is fel kell készülni. Gondolom, hogy nektek is nászmisétek volt annak idején, nekünk is nászmisénk volt, eznek a keretében kötöttünk házasságot, és nekünk nagy élmény volt, hogy a házasság szentsége mellett még az eukarisztiát is megkaptuk ugye a szentmisében, és ez mintegy megerősítette a közös életünket, a közös életünk indulását, és ilyen formában még inkább egyek lehetünk Jézussal ezekben a szent pillanatokban. A levél néhány mondata a következőképpen szól. Milyen csodálatos ajándék egy ifjú házaspárnak az, ha szentmise keretében Jézus Krisztus valóságos jelenlétében mondhatják ki egymásnak az életre szóló igent. A szent áldozás révén pedig mindketten Jézussal egyesülnek, és így ketten, hármasban megízlelhetik a földön túli boldogságot. Ezért szorgalmazza az egyház, hogy az esküvőt lehetőleg szentmise keretében tartsák. Azt hiszem, hogy itt ez a félmondat, ami így hangzik a levélben, hogy így ketten, hármasban, ezt a ti tanúságtételetek nagyon szépen bizonyította, így évtizedek alatt, hogy alakult a házasságotok kettőből háromas egységé az Úrral.
Mit jelentett számotokra az esküvőn megélni a nászmisét és a nászmisében a szent áldozás csodálatos pillanatát?
Én most nagyon renegált dolgot fogok mondani. Igazán nem értett, vagy én nem értettem. Sokkal inkább megérintett, vagy sokkal inkább tele voltam a mi házasságkötésünkkel, a mi egyé válásunkkal. Arra gondoltam, és az volt a fontos, miénk is nászmisés esküvő volt, két szín alatt áldoztunk, négy pap koncelebrált. És ezt nem, ezt őszintén be merem vallani itt a hallgatóknak. Most visszatekintve az akkori magamra, én így látom magamat, hogy bocsánat, hogy így mondom, hogy nagyon keveset vagy szinte nem értettem, hogy mit jelent ez nekem. Meg a házasság szentsége is, hogy ott Jézussal találkozunk. Mert akkor hitben még nem voltam azon az érettségi szinten, mint most vagyok. És most talán úgy, hogy mi akkor is egységben voltunk, ez egy különleges adomány az Úrnak felénk, nem tudom miért kaptuk meg. Előtte is a esküvő előtt mind a két családunk részéről nagyon sok, szokták mondani, keresztbe tevések akartak lenni.
Tehát úgy, hogy próbáltak beleszólni
abba, hogy a szüleink, a
legyen esküvő, az esküvő.
Hogy legyen, minként legyen, stb. És mi ebben a helyzetben is kitartottunk egymás mellett. Átvitt értelemben fogtuk egymás kezét, és valószínűleg biztos vagyok benne, hogy ő is, az Úr is velünk volt. Ez adott nekünk már a ketten, hármasban akkor is egységet, csak mi nem tudtuk. Utólag, mikor már több év, tized után, szoktam mondani, csak az első 25 év volt nehéz, ezt kell kibírni, jöttünk rá, hogy ő bizony akkor is már ott volt, csak mi ezt nem tudtuk, vagy nem értettük. És most kezdjük már, tulajdonképpen egymás között is így beszélgetünk erről, kezdjük értelmezni és érteni, hogy mi a házasság szentsége. Hogy most már kapizsgáljuk egy kicsit. Hogy mit jelentett akkor nekünk, mert többen megfogtuk Jézus kezét. Csak mi nem tudtuk, hogy ő ott volt, és ő is fogta a mi kezünket. Aztán mi elengedtük a kezét. És aztán több évtized után újra megtaláltuk az ő kezét. Ő nem engedte el, csak mi engedtük el. És jöttünk rá, hogy a forrás az ő. A mi gondjainkhoz, nehézségeinkhez, ő ott volt velünk. Ő ott védett bennünket gyakorlatilag a nehézségeink idején is. Az örömeinkben is ott volt. És ez a kézfogás, most újra megtaláltuk a kezét, szóval én megfogtuk a kezét, és az olyan jó újra vele együtt lenni. Már tudatosan, most ez nem azt jelenti, hogy ez eszünkkel, hanem a szívünkkel, tehát az életünkkel. És jó őt szolgálni, így együtt lenni vele.
Igen, ez annyira szép, hogy Gábor mondta, hogy lehet, hogy nem voltunk még érettek ahhoz, hogy mi ezt teljesen megértsük, meg átérezzük, hogy mit jelent az, hogy a házasság szentsége most megszületett, mert mi egymásnak kiszolgáltattuk ezt a szentséget, és ez azt jelenti, hogy Jézus ott van a mi házasságunkban. Tehát mi soha nem vagyunk egyedül keten, hanem mindig ott van velünk. Ezt biztosan tudom, hogy nem fogtuk még akkor föl, de komolyan, szóval mi tényleg tulajdonképpen hívő emberek voltunk, és fontos volt nekünk, hogy nászmisés és templomi esküvünk legyen, de ez inkább egy kicsit még a formaság volt a fontos, meg nagyon fontos volt, hogy milyen szentírási szakaszok legyenek, például az olvasmány, meg az evangélium, azokat mi választottuk ki, a szent leckét, aztán, hogy a pap mit mondott a prédikációja, még ma is emlékszünk, hogy mi az evangélium, az Szent Tamásnak a megtérése, amikor rádöbben, hogy tényleg Jézus, a feltámadt Jézus állott előtte, és akkor mondja, hogy én Uram, én Istenem. Tehát ezek úgy megmaradtak nagyon bennünk. Nagyon szép. Tehát ami úgy emberileg is úgy fölfogható, de az, hogy Jézus most oda bele lényegült a mi házasságunkba, és onnan ő már soha többet nem fog kimenni, mert ez egy szentség, és ő ott. Ezt igazán tényleg évtizedekkel később tudtuk igazán átélni és megérteni. De hál' Istennek, hogy eljutottunk oda, hogy megértettük.
Nagyon szépen köszönjük mély hiteteket és hitvallomásotokat. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatában Bíró László püspök atya Hívom a családokat áprilisi levelének megbeszélését hallották. Mai beszélgető társaink Gregor Gábor és felesége Ági voltak. A műsort vezették pap Ági és Miklós.
Áldott kegyelem teljes ünnepeket kívánunk nektek, hogy tovább növekedjen bennetek a szeretet.
Köszönjük szépen. Mi is viszont kívánjuk nektek és a hallgatóknak.
És a kedves hallgatóknak is hasonló szépeket kívánunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.